Krisztusban szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint írva találjuk azt a Máté írása szerinti Szent Evangélium 13. részének 24-től a 30-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból a 13. rész 24-től 30-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és ezt mondták neki: Uram, te jó magot vetettél a földbe, honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt: Valamelyik ellenségem tette ezt. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be a csőrömbe. Eddig a célattig. Kedves testvérek, Jézus Krisztus több példázatot is elmond az Isten országáról, és mi megszoktuk, hogy ezeknek a példázatoknak a magyarázata és megértése által megérthetjük, vagy legalábbis valamit megérthetünk annak titkából. De van egy izgalmas kérdés, amit a jézusi példázatokkal kapcsolatban nagyon ritkán szoktak feltenni. És pedig az, hogy miért mondja el Jézus ezeket a példázatokat. Hiszen az igazi sikertörténetek, és egy picit itt beleérünk a mai keresztény valóságba, vagy a mai világunk valóságába is, az igazi sikertörténetek, testvéreim, az evangéliumi leírásokban, Jézus életében is, amíg itt volt a földön, azok a gyógyítások, a csodatételek. Hiszen ott történt valami olyan, ami személyesen érintette az embereket, és, hogy így mondjam, megtörténtek azok a jelek, amelyek a prófétai jelenvalóságára mutattak az Isten fiának. És azért mondtam, hogy beleér ez a mai életünkbe és a mai várakozásokba is, hiszen a társadalomban egy olyan kép él, hogy az egyház, mint az isteni jelenvalóságnak a megtestesítője, akkor teszi a legtöbbet és a legjobbat, hogyha az öregeknek meg a betegeknek a gyógyításával foglalkozik, és ilyen szociális munkát végez. Ezt kutatások bizonyítják. Az igazi és izgalmas kérdés, hogy adhat-e többet az élménynél, a megtörtént csodánál, a gyógyulásnál a szó. Az Isten országáról való bizonyságtétel. Vagy azt is mondhatnám, hogy az Isten országának az igazság. Lehet-e több mindenfajta gyógyításnál, így mondanám, testi gyógyulásnál? Ezért izgalmas a kérdés, amelyet megfogalmaztam. Nos, testvérek, Jézus azért mondja el ezeket a példázatokat, mert ő benne és ő vele megjelent az Isten országa itt a világban, és hív, hogy részeseivé, hogy polgáraivá tegyen az Isten országának, és szeretné, hogyha az őt megértők és elfogadók annak ajándékát kapnák, amiért ő jött. Teológiai megfogalmazásban, testvéreim, az Isten fia azért lett testé és jött el közénk, hogy minket üdvösségre vezesse. Nem csupán azért, hogy testileg meggyógyítson. Az is benne van az ő csodájában. Nem csak azért, hogy talpra állítson. Ő azért jött, hogy akik ő benne hisznek, azok ne vesszenek el, ahogy halljátok, hanem hogy üdvösségük legyen. Mert az üdvösség az a létnek a célja. A legtöbb, amit az ember kaphat, több a gyógyulásnál, több a csodánál, több az Isten élménynél. Az üdvösség, testvéreim, az az isteni létben való részesedés. Istennel vagyunk Istenben. Krisztussal vagyunk Krisztusban. A lélekkel vagyunk a Szentlélek valóságában. És amikor eljön ez az üdvösség, vagy eljön az üdvbizonyosság az ember életében, akkor megtalálta a célját, illetve ha majd eljön az üdvösség az ember számára, és ott lesz az Isten országába, akkor élt célba az élet. És ez nagyon érdekes, egy külön igehirdetést is megérne, hogy a történelem szemlélet, amit a kereszténység képvisel, és amiben élünk, az pontosan arra mutat, hogy a világnak van kezdete és van vége, de nem csak kezdete és vége van, hanem a világnak és benne a történelemnek célja van. Nem vaksodródás az, ami történik, hanem célja van, és ezt a történelem ura tartja a kezébe. Ami majd nem valami vizionált világvége által, hanem az úgynevezett eszkatonnak, az isteni eljövendő igazság beteljesedése által fog majd a történelemben is célt érni. Tehát amikor eljön az üdvösség, akkor célba ér az élet. Isten bennünk lesz, és mi Istenben leszünk. Az Isten országa, testvéreim, tehát nagyon érdekes módon egyidejűleg cél és jelen valóság az ember életében, törekvés és tapasztalat, hiszen a hívő élet és benne a mindennapi küzdelem az nem más, mint törekvés, hogy közelebb jussunk, nem csak az Isten országa megértésének, hanem az Isten országa elérésének. Milyen is az Isten országa? Hasonló, mondja Jézus, és minden példázatban elmondja, hogy hasonló valamihez. A mustármaghoz, ahhoz, amikor kimegy az ember a magvető és szórja a magot, és különböző helyekre esik, ismeritek a történeteket. És hasonló ahhoz a titokhoz, amikor elveti a magot, vagy ahogy a Márk evangéliumából hallottátok, és nem véletlenül olvastam azt a rövid, úgynevezett magától felnyűvő vetést, hiszen ott nincs szó a konkurról, hanem arról a titokról van szó, mikor kimegy az ember, elszórja a magot, és utána vár. Marad a titok az ő számára. Csak egyszer felnő is, illetve sarjat felnő, majd kalászt hoz, és mikor eljön az idő, akkor, ahogy Jézus mondja, sarlót ereszt rá a gazda. Hasonló az Isten országa ahhoz, amit itt ma hallottatok. Hogy valaki jót akar. A nagy gazda. És ezért fárad. És előkészíti az ember számára, vagy a világ számára a reménység szerinti legjobbat. És nyilvánosan vállalja ezt. Kimegy és vet. A vetés, testvéreim, az mindig a reménységnek a mozzanata. És a példázat szerint nagyon nagy hangsúly van ezen. Nappal vízi, nyilvánosan. Hogy mindenki lássa. Tudomást szerezzen róla. Mert kérdezem ismét, tudjátok mi a vetés? Az a remény az életre. Az élet akarása. És nélküle nincsen élet. És ami modern létünket éppen az fenyegeti, testvéreim, illetve a gondolkodásunkat, nem a létünket, hogy abban a hamis tudatban élünk, hogy mi bármit megvehetünk. Csak pénz kell legyen. És ma ezt kínálják. És bármikor és bárhol. Mi több az élet az úgynevezett modernitásban erre a taktusra is jár. És nehezen tudjuk elképzelni, amiről még a mi nagyapáinknak, vagy nagyszüleinknek, meg az ősöknek volt tapasztalata, hogy eljöhet olyan pillanat, amikor megvennénk, csak nem lesz mit. Az ember nem tud elképzelni ilyen helyzetet. Hiszen valamilyen módon, abban az összefonódott globális infrastruktúrában mindig reményünk van, hogy valahonnan majd fognak ide szállítani. És nem is gondolkodunk azon, hogy mi lenne, ha nem lenne vetés. Mindegy, hogy a Földnek melyik oldalán. És nem lenne aratás. Tehát, ha nem lenne remény az életre, mert mindenki azt mondaná, hogy hát én majd megveszem, de mit és hogyan? Mert ha nem terem és nem termelnek, és nem lesz termés, akkor mit és miként? És még egyszer mondom, ott van bennünk az a tudat, hogy ez velünk nem történhet meg. De nem tudom, érzitek a példázatnak ezt a gyönyörűségét és mélységét, ami mégiscsak arról beszél, hogy aki vet, az az életre reményt szúr a jelennek és a jövőnek. És a példázat pontosan arról szól, hogy megtörténhet az, amire az ember a legkevésbé számol. Isten akarja a jót, az üdvösséget az ember számára, Jézus Krisztusban. Ezért jött el, ezért szórja az igét, a magot. És aztán eljön, és ugye ott az ellenpólus, titokban, valamikor a sötétségben éjszaka, valaki, aki az elvetett búza közé beszórja a konkolyt. Az Isten ellensége elrontja ezt a jót. A sötétben, amikor nem látja senki. Azt, hogy kitette, nem tudják. Azt sem, hogy mikor tette. Akkor veszik észre a szolgák is, amikor már elkezdett kinőni, sőt a növekedésben megkülönböztethetővé válik a búza és a konkoly. Nagyon sokáig egyforma, míg egészen picit. És akkor döbbennek rá, mikor már ott van, eltelik egy idő. Uram, nézd, mi történt. Te nem ilyen magot vetettél. És akkor ezzel a ismeret nyugalmával, hiszen az a nagy gazda ismeri, azt mondja, hogy valamelyik ellenség tette ezt, és teljes nyugalommal mondja. Az a nagy gazda számol azzal, hogy neki vannak ellenségei. Sok ellensége van. Valamelyik tette, aki el akarta rontani az ő munkájának az értelmét és a gyümölcsét. De sokáig nem látszik a világban. Csak akkor látják a szolgák, amikor nőni kezdett a vetés, amikor formálódni kezdett a növény. Azt is mondhatnám, amikor már igazi önmagává lesz az a valami, amit elvetettek az Isten rendelése szerint, és meg lehet már különböztetni a búzát és a konkolyt. A konkoly Azért volt veszélyes, mert annak a magja, ami már mag formájában különbözött, színében is, meg formájában is a búzától, egyfajta mérgező anyagot tartalmazott. És ha összevegyült a lisztben, akkor rosszabb esetben csak bódulást okozott, illetve jobb esetben csak bódulást okozott, rosszabb esetben pedig egészen a betegségig, a mérgezésig el tudta vinni az azt fogyasztót. Mi a baj, hogyha összekeveredik ez a kettő? És úgy kerül bele az életbe, hogy az a kevesebb rossz a jót is el tudja rontani. Tönkre tudja tenni, mérgezővé tudja tenni az egészet. És nem élet lesz, ami igazából ugye a búza termésének a gyönyörűsége és a beteljesedése, ahogyan életté, liszté, kenyérré formálódik és táplálékká az ember életébe, hanem halál lesz és pusztulás. Mit csináljuk? Kitépjük, tegyünk igazságot emberi módon benne, a szolgák is ezt kérdezik, Uram, ne menjünk ki, ne tépjük ki. És ez az örökkévaló gazda, a mennyeknek ura, azt mondja, hogy ne, most már hagyjátok. Mert én fenntartom magamnak majd a betakarítás idején a különválasztásnak a lehetőségét, de ezt fenntartja. És ez az, ami a példázatban, testvéreim, ugyancsak hangsúlyos, hogy az Isten országa az nem lehet mismás állapot. Ott külön kell válnia. Az Isten országába a búza meg a konkoly nem lehet együtt. A jó és a rossz, hanem ideje van a válogatásnak. És ez az igény, amelyet itt természetesen a végítéletre nézve fenntart magának Isten, mégiscsak meg kell szülessen az ő gyermekeinek az életében is, hogy az az igény legalább bennünk maradjon, mert ma nagyon kísért az, hogy ez ennek is, meg amannak is helye van az életben. Az Istennek is, meg az is, ami nem egészen Isten szerint való. Hát ma olyan toleránsnak kell lenni, hogy be kell engedni és el kell fogadni olyanokat is, amik az isteni értékekkel nem férnek össze. És ez a példázat ettől óv. Jézus ettől óvja a tanítványait. Tehát nem csak azt mondja, hogy a jó és a rossz nem fér össze, hanem azt is, hogy ideje van majd a válogatásnak. És óhatatlanul szembe jön egy nagy dilemma, hogy nem az Isteni a végső igazságtétel? Nekünk embereknek van egy jogosultságunk. És a Szentírás azt tanítja, hogy igen, majd az Isteni a végső igazságtétel, de az Isten gyermekei soha nem mondhatnak le időlegesen sem arról, hogy az életükben tisztává tegyék az isteni és a nem isteni értékeket, és elválasztják. Ez időlegesen. Nem végérvényesen. Mi nem tagadhatunk ki senkit az Isten országából, de azt sem adhatjuk fel, testvéreim, hogy Isten gyermekeiként azt mondjuk, hogy ez is jó, meg az is jó, meg amaz is jó. És bármit elfogadunk. Hiszen Krisztus pontosan erre hívta a tanítványait, hogy elmondják, hirdessék az Isten jelenvalóságát az életükben és az életükkel. És majd a nagy végső igazságtétel Isten meg fogja tenni, de ez nem mentesít senkit, hogy ne képviselje és ne mondja ki ma az Isten igazságát. És ne vállalja ezt ebben a világban. Nagyon érdekes, és ezt nem olvastam fel, de ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy ennek a búza és konkoly példázatának a 36. verstől kezdődően 43. terjedő versekben a tanítványok kérdésére Jézus egy magyarázatot is ad, hogy mit jelent ez a példázat. Én szándékosan nem olvastam fel. Hiszen ott egy eszkatológikus magyarázat van, ahogy az egyik íráskutató mondja, egy eszkatológiai kis lexikon. De ez a példázat, amelyet ma hallottatok, arról üzen, hogy ma nem a különvállás iránti türelmetlenség vágya hajtja az embereket, hanem a kevertségbe való belenyugvásnak a kísértése van jelen nagyon sokszor a gondolkodásban és az életben. És Jézus Krisztus ebben a példázatban azt teszi nyilvánvalóvá, hogy az isteninek és az ördöginek egyszerre nem lehet jelen lenni az életben. Vagy egyik, vagy a másik. És bár mi nem tudunk így különbséget tenni, mert nem a miénk a végítélet és annak igazsága, de az a törekvés és az a vágy, hogy Isten igazsága kerekedjen felül az életünkbe, mégiscsak a mi keresztény felelősségünk. Nem az ember dolga a végső igazságtétel, de az Istenben élőknek tudni kell a Szentnek a szükségességét az életükben. Éljetek így, vágyjátok az Isten országát, mert ha így vágyjátok az Isten országát, akkor nem tévesztitek életetek célját el, és majd célba értek, mert Krisztusban nektek is, akik ma hallottátok ezt a példázatot is, az ige hirdetést, üdvösséget ígért az Isten. Én azt kívánom, adja is meg nektek az ő kegyelméből. Amen. Örökkévaló Istenünk, aki fiad jelenléte és szavai által az élet, az örök élet reménységét szórod ebbe a világba, mint tiszta igazságot, mint jó magot, tanúi vagyunk, hogy a te ellenségeid hányszor tönkre akarják tenni, és tönkre is tudták tenni azt, amit te jónak terveztél. És mégis visszajövünk te hozzád. Hiszen egyedül te vagy, aki helyre tudod állítani azt, amit elrontott a te ellenséged. Te vagy, aki hívsz újra, hogy életünket, életünk célját, rendeltetésünket újra gondolva gondolkozzunk el, hogy merre is tart az életünk. Azon kívül, hogy reggel felkelünk, dolgozunk, este lefekszünk. Azon kívül, hogy teljesítjük emberi kötelességeinket. Fenntartjuk legalábbis űrlát szintjén emberi kapcsolatainkat. Nem többre hívsz te? Arra a beteljesedésre, amit üdvösségnek nevezel és kínálsz a te gyermekeid számára. Azért imádkozunk, hogy a tieid tudják hordozni nem csak ennek a vágyát, hanem annak a törekvését is, hogy különbséget tudjanak és merjenek tenni az életükben, az isteni és a nem isteni között. Azért imádkozunk, hogy akik meg tudják tenni ezt a különbségtételt, legyen erejük, hitük vállalni ezt. Nem könnyű. Olyan világban élünk, amikor mindent összekevertek. És ebben a kevertségben pedig azt mondják, hogy ezt el kell fogadni. te mégis a tisztaságra hívsz, arra, amit te készítesz a tieid számára. Az elkülönülésre. Így kérünk téged, hogy országod bizonságtételével különíts el sokakat az üdvösséges életre. Azokat, akik itt vannak, akik otthon maradtak, szeretteinket, közel és távol lévőket, betegeket, a földi élet végére készülőket. Tölts el reménységgel mindannyiunkat, és fogadd el, amit csöndben eléd teszünk. Fiadért, a Krisztusért, mennyei jó atyánk. Amen.